akkor csendesedjünk el és imádkozzunk. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, mi is mélyen meghajlunk színed előtt, és magasztalunk, dicsőítünk téged. Különösen azért, hogy most így együtt mi is kérhetjük, várhatjuk, hogy töltsd be minket szent lelkeddel. És magasztalunk, hogy elküldted a Szent Háromság harmadik személyét, hogy megelevenítsen minket, és azóta is itt van, munkálkodik, és köszönjük, hogy a mi szívünket is élővé teszed, hogy nekünk is erőt adsz arra, hogy tudjunk szolgálni, tudjunk rólad bizonyságot tenni, hozzád vezetni másokat. És Uram, ahogy az ének mondja, mi is szeretnénk még mélyebbre jutni benned, még jobban megismerni téged, és közben kérjük, hogy tedd számunkra is igazzá, valósággá azt a vágyat, hogy rajtad kívül nem kell nekünk a földön semmi más. Mert Uram, ezt úgy olyan könnyedén elénekeltük, de vajon te ezt valóságként látod-e az életünkben? Hogy valóban így van-e, hogy rajtad kívül nem kell semmi más? Hogy így éljük-e meg, te vagy az élet, te vagy az igazi táplálék, te vagy az, aki kiemel bennünket a mélységből, és odavisz az Atya országába. És Uram, olyan jó veled lenni, és ezért is mondjuk, hogy nem kell más rajtad kívül. És az, hogy ezt a veled létet itt meg tudjuk most élni, és valóban ez örvendeztesse meg a szívünket, és könyörülj, hogy oda tudjunk figyelni a te igédre. Hogy valóban eljusson az a szívünk mélyéig, és ott formáljon, alakítson minket, és ha olyat mutatsz, ami számodra nem tetszik, amit te nem akarsz ott látni az életünkben, adj bátorságot hozzá, hogy azt el is akarjuk távolítani. Hogy akarjunk valóban úgy élni, ahogy azt te szeretnéd, ahogy te mutatod a számunkra. És kérünk így most szent lelked által, légy jelen és áld meg ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. A mai új szövetségi igénket olvassuk, ami a Jelenések könyvében van megírva, a harmadik fejezet 14. versétől a 22. versig terjedő szakaszban. Tehát a Jelenések könyve harmadik fejezetének 14. versétől így szól Isten igéje. A laodíciai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyen teljes mezítelenséged. És szemgyógyító irral kent be a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, Megszeddem és megszenyítem. Légy buzgó tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Hát egy kicsit bajba voltam, mert mind a két mai napra kijelölt ige olyan, amely tele van üzenettel, amelyről lehet beszélni, amely által már sokszor sok üzenetet és áldást kaptunk. Ugye, ha fölidézzük a királyok könyvéből Illésnek a történetét, sokszor olvastuk, és tényleg nagyon megszólító üzenetek vannak benne. Sokszor örültünk, és talán mondhatom azt is, hogy megtapasztaltuk többször azokat a dolgokat, amelyek ott benne vannak, Istennek azt a munkáját, amiről ott olvasunk. Ha csak épp a hollókra gondolunk, ugye, hogy jön a hollójárat, és hozza az Isten gyermeke, az Isten szolgája számára az ellátást. Ugye hányszor átéltük, hogy mintha hollók gondoskodnának rólunk, de mégsem erről az igéről fogok beszélni, hanem az új szövetségiről. A sorban a 7. gyülekezetnek írott levélről, ugye milyen nagyszerű és jó volt olvasni a napokban, hogy sorban egymás után ír János levelet a gyülekezeteknek, hogy ezek a gyülekezetek mind Kis-Ázsiában helyezkedtek el, a mai Nyugat-Törökországnak a részén voltak. És olyan jó látni, hogy János ír mindegyikenek, de azt is tudjuk, hogy nem önszántából ír. Tehát a Jelenések könyve nem úgy jött létre, mint például a János evangéliuma, hogy úgy látta János idős korában, hogy igen, mindaz, amit az Úr Jézussal kapcsolatosan ő átélt, amit tőle kapott, azt papírra kell vetni, és tovább kell adni a gyülekezeteknek, a hívőknek. Hanem ugye ez a könyv ez úgy születik, hogy mondhatjuk Jánosnak, kisebb baja is nagyobb annál, mint sem arra gondoljon, hogy egy könyvet kellene írni, vagy egy írást, ugye, mert Patmosz szigetére van száműzve, és nem ugye jutalomszabadságra küldte a császár, hogy ott a szigeten, ott a tenger közepén kicsit öreg korára pihenje már ki magát, ugye, mert szegény öreg apostolnak már annyi gondja, baja van, hát mégis megérdemli, hogy a császár kitüntesse. Hát ez a kitüntetés az azt jelentette, hogy el akarta hallgattatni a császár, és ott Patmosz szigetén egy kőbányában kell dolgozni, olyan 90 év körül. Hát gondoljuk meg, milyen lehetett úgy körülbelül 90 éves korban kőbányában egész nap dolgozni, úgy, hogy ott vannak a római katonák, és nem azt nézik, hány éves vagy, hanem azt nézik, hogy csinálod, vagy nem csinálod, amit kell. És hogyha nem tudod, akkor sem arra tekintenek, hogy hajlott korú valaki, hanem megszenyítik. És egy ilyen közegben, ahol tényleg elég Jánosnak a maga baja, az Úr Jézus megjelenik neki, és engem az is megragadott, hogy ott egy kőbányában, egy ilyen kemény napi munka közben vagy után, még van antennája Jézusra. Hányszor el tudunk úgy fáradni, hogy már nincs kedvünk a Bibliához? Vagy egyszerűen már nem fogjuk az üzenetet. Olvassuk, de nem jut el se a tudatunkig, se a szívünkig, amit olvasunk. És János meghallja, fogja, és eljut a, mind a szívéig, mind a tudatáig az üzenet. Tehát ez olyan megrendítő és elgondolkodásra indító. Ugye, amikor mi fáradtak vagyunk, mit csinálunk? Hát valamit a kezünkbe veszünk, telefont, számítógép elé ülünk, tévé elé, mert a képanyagot még tudjuk fogni, ott nem kell gondolkodni, abban nem fáradunk el érdekes módon. De mikor az ige jön, akkor olyan könnyen elfáradunk. És János nem fáradt el. És azt mondja neki az Úr, hogy írj levelet, most is így kezdődik, hogy a Laodicea gyülekezet angyalának is írd meg. És ezért ír, mert parancsba kapja. És János szereti annyira az Urat, hogy még ilyen élethelyzetben is tud engedelmeskedni. Másrészt benne van az is, hogy az őt megszólító Úr szavából erőt kap. Ugye, amikor meglátja, hogy ki is az, aki ott jár az arany gyertyatartók között, akkor János lába elé esik, mint egy halott, és Jézus megszólítja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, stb. És ebből a szóból olyan erőt kap, hogy képessé válik arra, hogy figyeljen és írja, amit mond az Úr. Mert ilyen csodálatos Urunk van, hogy nem csak parancsot ad, hanem amit parancsol, ahhoz megadja, közben az erőt, a képességet, hogy meg tudjuk tenni. Hogy a laodiciai gyülekezet angyalának is írd meg. Talán ott van már János szívében, hogy írtam már hatnak. Még egyet, már elég volt. Lehet, ott van, igen, már hatot megírtam, és elég volt. És nincs néha ott a szívünkben, hogy igen, már annyi mindent tettem én az Isten országáért, annyit fáradoztam, küszködtem, elég volt. Már az Úr sem akar többet, és akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy a Laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg. Őt se hagyd ki. Ne úgy gondolkodj, ahogy a szíved diktálja, hogy az erő, ó, már elég volt. Már nem fontos, majd Laodiceának elküldi a filadelfiai, vagy a szárdiszi gyülekezet a maga levelét, minek írjak külön, olvassák el azt. És nem, mert az Úrnak külön üzenete van Laodiceai számára. És így van ez, hogy ő mindig mindenkihez személy szerint szól. Mindegyikünkhöz van külön üzenete. Nem azt mondja, hogy olvasd el, amit a másiknak mondtam. Azt mondja, neked személy szerint akarok szólni. És annyira személy szerint, hogy a Laodiceai gyülekezet angyalának is. Ugye az angyal a gyülekezetnek a vezetőjét, lelki vezetőjét jelenti, mondhatnánk a lelkészét, és most, ahogy olvastuk sorba ezeket a leveleket, úgy engem meg is rendített, mert legtöbbször úgy szoktuk olvasni, hogy azonnal gyülekezetbe gondolkodunk, a lelkész is. Hogy olvassa, hát igen, ez a levél, amit Jézus diktál, a gyülekezeteknek szól. Hát először a gyülekezet angyalának szól. A gyülekezet vezetőjének az Úrtól elhívott, odaállított követnek, az Úr követének szól ez az üzenet. És hogyha így olvasom, akkor bizony több ilyen levél is megrendítő. Ugye valamelyik nap olvastuk a szárdiszi gyülekezethez azt írja, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. És nagyon ritkán szoktuk ezt így, igen, a lelkésznek mondja. Így lát Jézus, hogy te lelkész, halott vagy. Te élőnek látszol. És így már megrendítő. Így már megrendítő, hogy engem halottnak lát az Isten. Akkor mindenki azt mondja, hogy tiszteletes Úr, mindenki azt hiszi, hogy hívő, és azt mondja Jézus, de te, én másképp látlak. És de jó, hogyha mindannyian így tekintünk ezekbe a levelekbe, hogy ez nem csak a gyülekezetnek szól, hanem nekem szól. És merem úgy érteni, hogy igen, itt ha jó dolgot lát, az én életemben látja, de ha a negatívumot lát, azt is az én életemben látja. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy ami jó, ami dicséret, hát igen, az nekünk szól. Az rólunk szól. Mert azt szeretjük, ugye? A dicséretet, meg az fontos is, hogy ne csak kritikát fogalmazzunk meg, hiszen az Úr Jézus is őszintén elmondja azt, hogy melyik angyalt, melyik gyülekezetet hogyan látja, és ebben az őszintességben ott van a kritika is. Ott van a negatívum, hogy megmondja, hogy ilyenek vagytok, és én ezt nem tudom elfogadni, de legtöbbször először dicsér. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert van kivétel, és ez a laodíciai gyülekezet. Itt nincs dicséret. Itt nincs dicséret, itt nincs olyan dolog, amit Jézus pozitívan tudna kiemelni. És ugye ezen is el kell gondolkodnunk, hogy van-e a mi életünkben pozitívum. Van-e, amit Jézus ki tud emelni, vagy esetleg már én is olyan vagyok, mint ez a laodíciai gyülekezet, vagy ennek az angyala, a vezetője, hogy nincs mit megdicsérni, nincs mit kiemelni. Persze, legyünk őszinték, és ha őszinték vagyunk, és netán azt kell mondani, hogy igen, Uram, az én életemben nincs mit kiemelni, azért ne csüggedjünk el. Mert Jézus mindig, amikor szól, vagy kritikát fogalmaz meg, az azért teszi, mert ki szeretne abból az élethelyzetből lendíteni. Tehát ő mindig értünk a javunkra, a változásért szól. Nem azért, hogy bele döngöljön a földbe, hogy ilyen vagy, és veled nem lehet semmit kezdeni, hanem ki akar emelni az önbecsapásból, amikor azt hiszem minden rendben van, és azt mondja, hogy igen, én most azért szólok neked, mert adok még egy lehetőséget, egy esélyt, mert még mindig megváltozhat az életed velem és általad. No, tehát ez a laodíciai gyülekezet ott van Kis-Ázsiában, és János kapja a feladatot, írd meg, még nem tudjuk, mit kell megírni, viszont azt tudjuk, hogy ki küldi az üzenetet. Ugye mindegyik levélből kiderül az, hogy hát János az, aki leírja, aki kézbesíti, de igazából nem ő a feladó, hanem az Úr Jézus. Ugye az, aki úgy mutatkozott be, hogy halott voltam, de íme élek örökkön-örökké. Örökkön-örökké. És nem csak, hogy él valahol, hanem a kezébe van a 7 angyal, és a 7 gyertyatartó között jár. Tehát ott van a gyülekezet. Ben, és a gyülekezet vezetője pedig, vezetői ott vannak a kezében. Tud róluk, kézben tartja őket, és ismeri az életüket, mert ott van köztük, ott jár köztük. És ez azt jelenti, hogy ismeri a mi életünket is, és így szólít meg. Most úgy mutatkozik be, hogy az ámen a hű és igaz bizonyság. Hű és igaz bizonyság. Ugye az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van, bizonnyal úgy van. Tehát ez egy nyomatékosító kifejezés. Az Úr Jézusnak az életében látjuk, hogy gyakran használja. Gyakran mond olyat, hogy ámen, ámen, amit a Bibliánk úgy ad magyarul vissza, hogy bizony, bizony, mondom nétek. Bizony, bizony, mondom nétek. És ezzel fölhívja a figyelmet arra, hogy amit most mondok, az nagyon fontos. Most nagyon figyelj! Tehát az ámen, ámen, az azért hangzik el Jézus szájából, most nagyon figyelj! És úgy tégy, mint Sámuel, akiről azt olvastuk, hogy a gyermek Sámuelről, hogy nem ejtett a földre egyetlen egyet sem az Úr igéi közül. Tehát ennyire figyelj, hogy nehogy leejtsd az igét. Nehogy mindent megfogj, ott maradjon, csak a lényeg hulljon ki. Mert ugye ez is veszélyeztet minket, hogy a lényeg kihull. Ugye sokszor megkísért, hogy ugye ige hirdetőket is, hogy szeretünk történeteket mondani, de a hívőket is, hogy szeretünk történeteket hallani, sztorikat, mert azt könnyű megjegyezni, csak ott az eszély, hogy a sztori megmarad, de az ige meg kihullik. Az igazi üzenet az kihullik. Hát most azt mondja Jézus, hogy amikor ámen, áment mond, hogy most figyelj oda, ne hulljon ki, ne csak a könnyű dolog maradjon meg, vagy ami tetszik neked, hanem az maradjon meg, amit én személy szerint neked szánok. Ami fontos, amitől megváltozhat az életed, és itt az ámenben Jézus azt mondja, hogy igen, amit én mondok, arra most figyelj oda, amit én mondok, az megbízható. Az meg fog történni. Bizony úgy van. Az meg fog történni. És ezért lényeges, hogy az igét az komolyan vegyük mindig. Az ige az történés. Ugye eleve úgy is tanuljuk, hogy az ige történést, cselekvést, létezést jelentő szó. Persze mi már úgy vagyunk, hogy az ige alatt azt értjük mindig az Isten beszéde. De jó, ha néha ez is ott van bennünk, hogy az ige, mint Isten szava, az történik. Az történést és cselekvést jelent. Vagyis bízhatsz bennem, mert amit mondok, az meg fog történni. Az valósággá válik. Ugye az Ószövetségben Ézsaiás próféta mondja, illetve az ő száján keresztül, írásán keresztül Isten, hogy én elküldöm az én ígémet, ami nem tér vissza hozzám üresen, vagy dolga végezetlenül, hanem elvégzi azt, amiért én küldtem. Ilyen az én szavam, ilyen az én igém. Elvégzi, amiért küldtem. Vagy Pál apostol ugye úgy fogalmaz, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, vagy jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Tehát amit Isten elkezd, azt nem hagyja félbe, azt be fogja fejezni, ezért bízhatunk. Bízhatunk benne. A hű és igaz bizonyság. A hű és igaz bizonyság. Tehát Jézus úgy mutatkozik, hogy ő az ámen, akiben lehet bízni, ő az, aki hű, igazán hűséges, hű és igaz, bizonyság vagy tanú, mártusz, mártír. Tehát egy olyan hűséges, aki a mártírságig hűséges volt, vagyis odaadta az életét a kereszten értünk. Hűséges volt Istenhez a kereszten, de már előtte például a pusztában is. Amikor a sátán kísértette, támadta, ő hűséges maradt az atyához. Elutasította a sátánt, és mindig mivel utasítja el? Az ígével. Az ígével. Az ígét idézi neki. És a sátán bármit kínál. Tehát nem volt könnyű Jézusnak sem hű maradni, mert nagy dolgokat kínált neki. Karriert, sikert, az egész világot, ugye, a pénztől a hatalomig, mindent, neked adom. És Jézus mit mondott, hogy nem? Egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hogy nem borult le a sátán előtt, hanem hű maradt az atyához, és így el tudta utasítani mindazt, amit a sátán kínálta számára. Tehát ő hűséges mindvégig. És ebbe benne van az, hogy így mutatkozik be, hogy ámen, hű és igaz bizonyság, hogy a gyülekezetet úgy látja, hogy nem hű. Úgy látja, hogy ez az angyal, a gyülekezetnek ez az angyala, vagy vezetője, és maga a gyülekezet nem hű. Ők nem hűségesek, hanem valahol megalkoztak. Talán nekik is szembe kellett nézni azzal, hogy mártírság vár rájuk, és ezt nem merték vállalni. Vagy nem akarták vállalni, és Jézus azért mutatkozik be, hogy én vagyok a hű tanú. Én vagyok a hűséges, de ti nem vagytok azok. Nézzetek szembe ezzel, nézzetek szembe önmagatokkal, és merjétek meglátni, hogy igen, Uram, én nem vagyok hűséges. Olyan könnyen feladom, olyan könnyen megalkuszok, olyan könnyen választom azt, amit a többiek, de köszönöm, hogy te kitartottál értem, mint halálig. Tudom a te dolgaidat. Ugye ismerlek, tudom, ki vagy. Tehát ő nem szorul rá arra, hogy mi tájékoztassuk arról, hogy milyen állapot van az életünkben, a szívünkben, a dolgainkban. Mert tisztában van velünk. De tudom a te dolgaidat, vagyis nagyon jól ismerlek. Vagyis Jézus nem másodkézből veszi rólunk az információt. Jézus nem pletykákból szerzi azt, hogy mi kik vagyunk, vagy mi van az életünkben, hanem első kézből, élő forrásból tudja, hogy igen, miben vagyunk. És hát ez jó. Persze van, akinek nem jó, ugye? Van, aki azt mondja, húha, hát ha mindent tudnak rólam, az azért nem annyira jó dolog. De Jézus nem azért mondja, hogy ezzel megszégyenítsen, vagy pellengérre állítson, hanem azért, hogy akar segíteni nekünk, tovább akar segíteni. Hogy látja ezt a gyülekezetet, vagy a vezetőt, vagy mind a kettőt, hogy sem hideg nem vagy, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Tehát Jézus elmondja, hogy látja őket, hogy se nem hideg, se nem forró. Ezzel azt mondja, hogy ő mind a két állapotot elfogadja. Azt is, ha valaki hideg, azt is, ha valaki forró. Sőt, az a jó, hogy vagy hideg legyen, vagy forró legyen. A köztes állapot az nem jó, az nem elfogadható Jézus számára. Ugye a köztes állapotot langyosnak mondja. Na most ugye az a kérdés, hogy mit értünk az alatt, hogy hideg, és mit értünk az alatt, hogy forró. Ugye vannak, akik azt mondják, teológusok, hogy a hideg jelenti azokat, akik még hidegek Jézussal szemben, nem szeretik őt, még nem ismerték meg őt. Mert a hideg még, a hideg szív az felmelegedhet, átélheti, hogy Krisztus megszólítja őt. A másik, a forró pedig azokat jelenti, akik már hitben vannak, szeretik az Úr Jézust, neki élnek. Bizonyára jó ez a magyarázat. De van egy olyan is Laodíciával kapcsolatban, hogy a Laodícia közelében lévő hegyekben gyógyforrások fakadtak föl, de sokszor megtörtént, hogy mire beért a városba a gyógyforrásnak a forró vize, langyossá vált, kihűlt szinte. Aztán a város közelében voltak friss, hideg források. És a forrásoknak a vizét vezetékkel vezették be a városba. És voltak olyan részek, ahol a vezetéket úgy érte a nap, hogy mire beért a városba a víz, langyossá vált. Már nem volt hideg, már nem volt hűsítő, frissítő. Tehát itt én úgy látom, hogy lehet, hogy ebbe ez a hangsúlyos, hogy nem vagy hideg, vagyis nem vagy olyan, mint a most felfakadt friss forrásvíz, ahova még, ugye Szent Simonár Albert szerint, hogy is van, hogy mint a szarvas, milyen hűs forráshoz, ugye? A hűs forráshoz, hogy felüdüljön, felfrissüljön, szomját oltsa. És azt mondja Jézus, a gyülekezetnek ilyen felüdítő, friss forrásnak kéne lenni. Én azért helyezem ebbe a világba, hogy a gyülekezet közösségében, vagy egy hívő közösségében föl lehessen üdülni, hogy hűsítsen, frissítsen, és azt mondja, nem vagy hideg, nem vagy ilyen frissítő, vagy nem vagy forró, de nem vagy forró. És ha nem vagy sem hideg, sem forró, csak langyos, akkor nem töltöd be a rendeltetésed, nem töltöd be azt, amire elhívott az Úr. Mert én azt szeretném, hogy vagy hideg legyél, frissítsél, vagy olyan legyél, mint a gyógyforrás, ami gyógyítólag hat mások felé. Tehát ezért van itt a gyülekezet. És hogyha, és a hívő ember, és mit mond Jézus, hogy langyos vagy? Igen, mi azt mondja, és akkor mi van? Ugye, hányszor van, ugye, hogy azt mondjuk, hogy kihűlt az étel, langyos. És? Én így szeretem. Nem süti meg a számat, a nyelvemet. De aminek forrónak kell lenni, annak forrónak kell lenni. Ugye, a gyümölcsleves, az úgy jó, ha hideg. Ugye? Hát eleve tudom, hogy a gyümölcslevest úgy tálalták jégen, és jégkockát kellett vele adni. Ha nem volt, a kedves vendég azt mondta, hogy ez nem gyümölcsleves. A húslevesnek, a csontlevesnek meg forrónak kell lenni, mert ha nem, a kedves vendég visszaküldi. Tehát értjük, hogy aminek hidegnek kell lenni, az legyen hideg. Mert akkor tölti be a rendeltetését. De aminek forrónak kell lenni, az legyen forró. És nem így vagyunk sokszor a hitünkkel, hogy se nem hideg, se nem forró, csak a langyoska, és azt mondjuk, hogy nekünk én is jó. Ebben nem származik baj. Nem réget meg. Nem fájul meg tőle a torkom. És mit mond Jézus? Ugye vannak teológusok, akik azt mondják, hogy hát bizony, ebben van a legkeményebb ítélet, hogy ez a legkeményebb levele Jézusnak a hét közül. Mert mit mond, hogy mivel langyos vagy, nem azt mondja, így is jó. Tehát nagyon oda kell figyelni Jézusra. Mert amire mi azt mondjuk, így is jó, meg hát fogadjuk el, meg nem lehet mindenbe kritikát, mit mond? Kiköplek a számból. Azt mondja, ez nem hasznosítható semmire. Nekem ez így nem felel meg. Ugye mindig azt mondja, igen, az Úr szeret, igen, szereti a bűnöst, lehajol, érted, de itt már olyanokról van szó, akikért lehajolt. Akiket megtisztított. Akiket beállított ebbe a városba, hogy legyetek itt olyanok, mint a hideg forrás, üdítsétek föl ezt a várost, vagy mint a gyógyvíz, hogy annyi beteg ember van, annyi lelkileg beteg ember van, hogy éljék át, hogy a tőletek áradó evangélium gyógyítja őket. Hogy igen, van gyógyulás Krisztusban, van új élet. És ha nem töltöd be ezt a rendelkezést, ezt amire hívtalak, akkor kiköplek a számból. Tehát fontos, ha Jézust figyeljük, hogy neki a minőség a lényeg, nem a mennyiség. Nem az, hogy oké, van egy gyülekezet, hanem az, hogy milyen az a gyülekezet. Milyen az a hívő, milyen vagyok én. Minőség, vagy minőség alatti. És itt a minőség az, hogy hideg vagy forró. Gondoljunk vissza, amikor Kánában a vizet, nem is így mondom, a víz borrá válik. Mert mindig azt mondjuk, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, de nem tett Jézus semmit. De nem tett Jézus semmit. A szolgák engedelmeskedtek hitből, megtöltötték a vedreket vízzel, majd merítettek még a vízből, és mire odaértek, borrá lett belőle. Nem vagy, mint a 10 leprás. Nem meggyógyította egy az egybe őket Jézus, hanem azt mondta, hogy menjetek el Jeruzsálembe, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultok. És menet közben tisztultak meg. Mert hittek az Úrnak, hallgattak az ő szavára. De a lényeg az, hogy mi történik, hogy a vízből bor lesz, de mit mondanász nagy, amikor megízleli, hogy ilyet még én nem értem át? Ugye már lassan eltelik a menyegző, itt már mindenki olyan, majdnem full részek, tehát jó italos, és én nem láttam, hogy most adják a legjobbat. Jézus nem úgy gondolkodik, mint mi, és ezt látni kell. Hát egy ilyen társaságnak már jó lesz a lőre is. Úgy se tudnak már különbséget tenni, most kell elcsapni azt, amit nem tudok máshol odaadni, nem? Jön egy vendég, ezt nem adhatom oda neki? De most már ezek olyan állapotban vannak, hogy igyák meg. Legalább megszabadulok tőle. És Jézus nem ezt a logikát követi, hanem azt mondja, hogy igen, most még jobbat adok nekik. És ezt várja tőlünk is. A jobbat. A minőséget. Hogy azt tegyük bele. És igen, ez kemény üzenet. Nekem is az. És szembe kell nézni, hogy igen, a minőséget teszem-e bele. A szolgálatba, a Jézus követésébe. Vagy megelégszünk minőség alattival, a minimummal. Mondja, hogy ha langyos vagy, kiköplek a számból. Leírtam valamit, nem tudom, mondjam-e vagy nem, de talán túl kemény, hogy de azért az jön ebből, hogy kiköplek a számból, tehát langyossal nem tudok mit kezdeni. Langyossal nincs szükségem. Bármilyen kemény. Tehát ezt kell látnunk, hogy az Úrnak igenis arra van szüksége, hogy minőség legyünk. Valami más legyünk, mint a nem hívők. Mert itt mi történik? Meg is mondja, mit jelent a langyosság. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. A világhoz méri magát ez a gyülekezet, és a világ, tehát Laodícia városában nagyon jól ment az élet. Jó volt az ipar, pörgött a gazdaság, ahogy később itt látjuk, Jézus utal rá, hogy aranyuk van, a ruhaipar, a textilipar nagyon jól megy, sőt, az orvoslás és a gyógyszeripar is nagyon fejlődik, szemgyógyító írt tudnak készíteni, és ezzel ott van, hogy Asklépiosznak és a gyógyítás istenének erős kultusza van azon a helyen. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ezért vagytok langyosak, mert igazodtatok a világ életmódjához, és már nem tőlem várjátok azt, hogy gondoskodjak rólatok. Nincs szükségünk semmire, és ez kicsit, meg a folytatást nézve, azt sugallja, azt üzeni, hogy Jézusra sem. Hát kikerült a gyülekezetből, már az ajtó előtt van. Miért? Mert nem hozzáfordulnak. Nem tőle kérnek segítséget. Ugye Jézus mit mondott, hogy keressétek először az Istennek országát és az igazságát, és a többi majd ráadásként megadatik nektek. Vagyis nektek ne az legyen az első helyen, hogy meggazdagodtok, pörögjön a gazdaság, minél te legyél a vállalkozásodban az első, mindig fejleszteni kell. Miért? Mert az elvisz Jézustól, elvisz Istentől. Ahogy ma látjuk különösen, ugye, hogy hajtják, pörgetik a vállalkozók, mindig kell fejleszteni, mert egyébként lemaradsz. És azt mondja Jézus, ne erre figyelj, hanem én rám. És mit mond, hogy és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen vagy. Nincs reális önképe, nem látja a valóságot, mert ha másokhoz hasonlítjuk magunkat, becsapódunk. És ezek is becsapódtak. Nem azt látják, akik valójában, ami ott belül van, ahogy Jézus lát, hanem a környezethez szabják magukat, a környezet a tükör, és abban olyan jó képet látnak, és azt hiszik, minden rendben van. De a hívőnek, a gyülekezetnek a tükör az mindig a názareti Jézus. Mindig az Úr Jézusnak az élete lénye és az ő igéje. Nekünk ide kell beletekinteni ahhoz, hogy valós képet kapjunk magunkról. És ne csapjuk be önmagunkat. De Jézusnak ebben a valóság képében, ebben az üzenetében már ott van a segítség is. Azt tanácsolom neked. Tehát van megoldása. Jézus nem csak azt mondja, hogy ilyen vagy, hanem megmondja, mit kell változtatni, mit kell változtatni, és hogyan lehet változtatni, mit kell tenni ahhoz, hogy változzon az életünk. És ez a nagyszerű az Úrban, hogy ő nem csak a kritikát, a negatívumot fogalmazza meg, vagy olvassa a fejünkre, és aztán ott hagy minket. Ugye a társadalomban sokszor ezt látjuk, megmondják, ilyen vagy, és ott hagynak. És nem adnak segítséget. Nem mondják meg, hogyan lehetne ebből a gödörből kijönni, hogyan lehet másként. És Jézus megmondja, hogy a tanácsolom vé tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye ez a tűzben megpróbált arany, ez utal arra, hogy ne alkudj meg a világgal, azért, hogy elkerüld a szenvedést. A tűz az a próba, a szenvedés próbája. Péter apostol is beszél arról, hogy a ti tűzben megpróbált hitetek. Ugye már akkor üldözték, nem véletlen van János Patmos szigetén, üldözték a Krisztus követőit, ez volt a tűz, az üldözés. De ha valaki behódolt a császárkultusznak, akkor nem, akkor elfogadták, akkor nem várt rá szenvedés, nem került börtönbe, vagy nem végezték ki, vagy nem vitték a kőbányába, mint János. És ez a gyülekezetnek a langyossága ebben is megmutatkozott, hogy besimult a társadalomhoz, megalkuvó lett, azért, hogy elkerülje a szent, hogy békén hagyják. Ugye, hát mi is úgy, hagyjatok már engem békén. Ugye, és őket azzal hagyták békében, hogyha ha behódoltak, és akkor már nem piszkálták Jézusért őket. A következő dolog, amit mond az Úr, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyen teljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kembe a szemedet, hogy láss, hogy védj tőlem. Tehát az igazi megtisztult élet, hűséges élet, az igazi gyógyulás, megújulás az tőlem jön. Vedd tőlem. Én tudok neked adni igazi változást. És tehát ez fontos, tőle. Tőlem várd, ne a világtól, a társadalomtól, az egészségügytől, a banktól. Ugye, mert Laodicea híres volt a bankjáról. Ugye, egy hatalmas földrengés volt abban a városban néhány évtizeddel korábban, és az a város olyan jól állt anyagilag, hogy nem fogadta el a császárnak a segítségét. Azt mondta, mi meg tudjuk oldani, és ez a szellemiség ráragadt a gyülekezetre, hogy nem kell nekünk Jézus, mert van elég a zsebünkben, és meg tudjuk, meg segít rajtunk majd a város. Nem kell Jézus. És azt mondja, hogy igen, gyere hozzám, tőlem várj, ne a világtól. És ezt jó végig, kitől várom én a segítséget? Kitől várjuk mi a segítséget? A mi Urunktól, Jézustól. Rá tudunk mindenbe hagyatkozni. Ugye, vegyél fehér ruhát, igen, itt gyártjátok a szép textíleket, fehér ruhákat, de az igazi fehér ruhát én adom. Ugye az a fehér ruha, üdvösség fehér ruhája. Ugye, és ezt a fehérséget, ezt az ő drága vére adja. Azt tisztít meg bennünket minden bűntől. Erre van szükségünk. Ez a mi ünnepi ruhánk, ugye a menyegzőre, ebben a fehér ruhában lehet ugye bemenni, a menyegzői ruhában, és ne cseréljük ezt le, mert ez a legszebb ruha, és ezért van örök élet. És az igazi orvosság, a szemgyógyító ír, amit az Úr ad, hogy tényleg lássunk az igében, lássuk meg kicsoda ő, lássuk meg a saját életünket, hol tartunk, de lássuk meg azt is, hogy ő mit akar velünk, hova akar elvezetni, mit tud tenni az életünkkel, milyen megoldást kínál. Kit én szeretek, megfeddem, megfenyítem, légy buzgó tehát, és térj meg, vagyis térj vissza hozzám. Azt mondja, térj vissza, bízz bennem újra. És mit mond, hogy viszont ahhoz, hogy visszatérj, arra van szükség, hogy megfedjelek és megfenyítselek. De ezt az érdekedben teszem. Ugye ezt akármennyire akarja a mai ember hallani, és nem akarja, az Úr alkalmazza, mert van, amikor arra van szükség, hogy valami nyomorúság érjen, hogy eszméljünk, hogy eltértünk tőle, már nem benne bízunk. És azt mondja, hogy igen, megfenyítem, megfeddem, Légy buzgó tehát, és térj meg. De amikor így szól, hogy megfeddem és megfenyítem, még nem történt meg ez a fenyítés. Azért mondja, hogy még időben változtassunk. Tehát nem kötelező, az Úr nem akar fenyíteni, és azért szól előre. De ha nem hallgatunk a szavára, mivel szeret, és meg akar menteni, hát ad olyan eseményt, ami kemény lesz, nehéz lesz, hogy eszméljünk. De ezt nem kötelező megvárni. És mit mond, hogy ebből láthatják meg, hogy ő nem elítél, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Igaz, a gyülekezetből kiszorult. Kiszorult a vezetőnek, a lelkésznek a szívéből. Az ajtó elé került. De mit mond, nem megyek el. Mert még vissza szeretnék menni. Nem hagylak el titeket, csak ti szorítottatok ki, vagy ti feledkeztetek meg róla, vagy ti hagytátok el az első szereteteteket, már nem lángol az irántam való szeretet, mint annak idején. És itt vagyok, és zörgetek. És zörget az Úr. Hát a legotestvérem, egy kegyelem, zörgetés, csoda, hogy ma még mindig vannak gyülekezetek, és azért nézzünk önmagunkba, hogy ezek a gyülekezetek hány főből állnak ma? A valóság, aki Jézus szereti, aki az igéért megy, hányan, és még mindig zörget. Még mindig nem hagyott minket itt, nem hagyta, hogy összeomoljunk. Azt mondja, itt vagyok, zörgetek. Minden egyes Isten tiszteleti alkalom zörgetés, hogy keres az Úr, még be akar jönni újra. És ha valaki meghallja a hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Tehát rajtunk áll, meghallom az ő hangját. Ugye egy olyan világot élünk, amely el akarja nyomni Jézus hangját. Mindent hallunk. Annyiféle zajok vannak, de hallom-e én az, hogy zörget és be akar jönni? És nem elég hallani, mit mond, aki megnyitja az ajtót. Ugye ezt az ajtót csak én nyithatom meg. Ugye szoktuk főleg karácsonykor, meg evangelizációkon ugye mondani, hogy belőről van a kilincs, de ez tényleg így van, hogy nekem kell kinyitni az ajtót, hogy visszajöjjön, betérjen az Úr az életünkbe. Ugye vele vacsorázom, és ő én velem. Tehát úgy jön be, hogy vállal engem, vállalja velem a közösséget, mint a tékozló fiút, amikor hazafogadja az atya, nem azt mondja, igen, menj a béresek közé, igen, oda való vagy, hanem azt mondja, menj be a házba, és készítsétek el a legszebb ökröt. Tehát így jön, hogy vállalja a közösséget velem is, aki langyos vagyok, vagy voltam, mert ha már beengedem, akkor már nem leszek langyos. És aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön a trónomon. Aki győz, lehet győzni, és annak azt ígéri, hogy együtt ülhetünk vele a trónon. Hát nem nagyszerű Jézussal együtt a trónon. De ahhoz előbb az kell, hogy ő ülhessen itt és most a szívünk, az életünk trónján.